Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
...2020. május 29-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Vendégünk Kirs Attila mérnök, a Marosvásárhelyiek világtalálkozójának főszervezője, és végül, de nem utolsó sorban a Bólya és Öreg Diákok elnöke. Attila, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Elsősorban arra kérnélek, hogy mesélj a gyermekéveidről.
Nagyon köszönöm a meghívást. Hát a gyermekéveim, mintha tegnap lettek volna, nagyon sok minden történéssel volt a gyermekéveim, ami nekem a legnagyobb élmény és a legnagyobb jelentőséggel bír az, hogy én a Bolyaiba jártam óvodás nagycsoportba, és utána 12 éven keresztül végig Bolya is voltam, majd utána visszajáró emberként a mai napig is ott kosárlabdázok egy héten egyszer, tehát azt jelenti, hogy nekem mind volt Bolya is diáknak a kapcsolata az iskolával ilyen szinten nem szakadt meg, és hozzátenném azt is, hogy közösségi munkában még jobban összefonódik az életem a Bolyaival, a református kollégiummal, de kérdésedre válaszolva, hogy gyerekkorom, fiatalkorom élményeihez mihez kötődnek, hát az iskola az egy nagyon kedvenc hely volt, ahol nagyon szerettem járni, és ebben az iskolában akkor még különböző idők, szelek fújtak, volt még kimondottan sporttagozat is, és 5-8 osztályos koromban a sporttagozaton voltam, és ott 5. osztályban úgy megszerettem ezt a kosárlabdát, hogy ezt a mai napig is tulajdonképpen lehetőségeim szerint művelem és sportolok, és ez szerintem ezt az indítást, ezt az 5. osztályban levő, sportosztályban levő tornatanáraimnak köszönhetem, majd edzőimnek, hogy így megszerettem.
Mindenkinek vannak az iskolával olyan emlékei, amit szívesen őriz, és szinte maga előtt látja azokat a történéseket. De mégis milyen ilyen meghatározó emlékei, történeteid vannak a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban eltöltött diákévek alatt?
Hát mi diákok, hát igen, ez most mondjuk így, a mai generáció teljesen más életformát kap, diák életformát kap az iskolába. Akkor tudni kellett, hogy nagyon sokszor felvételiztünk, tehát felvételiztünk 5., felvételiztünk 9., felvételiztünk 11., műszaki beállítottságú iskolák léteztek, volt ma, mint jeleztem, 5-8-ban a sportosztály is, és nagy hangsúlyt fektettek például a orosz nyelvtanulásra. Nekem az osztályfőnököm Fábián Lajos tanár úr volt, aki egy szívén viselte azt, hogy mindenki megtanuljon oroszul, és én 5-től egészen 12. osztályig orosz nyelvet tanultam, és eszembe jutnak a mai nap is azok az orosz órák, amikor nagyon fel kellett készülni, jelenteni kellett oroszul, és azt tudom, hogy egy olyan nyelvtanulási lehetőségem volt, ami így lerakódott a fejembe, tehát bármikor meglátok bármilyen ilyen cirilbetűs szöveget el tudom olvasni, azt már nem biztos, hogy meg is értem, de két mozgásból egy szótára meg tudom érteni, tehát ugyanakkor még a diák éveimben, tehát egy nagyon jó osztály, közösség voltunk, most mondom 2 évenként így változtunk 8-tól, 9-10 az egy osztályközösség, 11-12 másik osztályközösség, tehát a mai osztályközösségeknek jobb a helyzetük, mert azért 4 éven keresztül együtt vannak mind nagyok. 5-8-ban szintén én úgy érzem, hogy nagyon jó osztálytársaim voltam, jó osztályközösség volt, és mindenki tette a dolgát. Most a diákcsínekre gondolunk, hát akkor teljesen más diákcsínek voltak, mint napjainkban. Igazából a lógás az egy nagyon veszélyes dolog volt, az a maga viseleti jegyet hordott maga után, de amit mi így műveltünk, csend kellett legyen, amikor bármely tanár érkezett az osztályba, az osztályfőnökünk ezt megkövetelte, és akkor ez azt jelentette, hogy az osztályunk fenn volt a 2. emeleten, és szépen a főlépcsőn mindig volt egy szolgálatos felvigyázónk, aki jelezte, hogy na most jön fel a tanár a lépcsőn, és akkor gyorsan be, és akkor minden rendben volt, és így általában az osztályunk jól jött ki ezekkel a felvigyázó összefogással, osztályközösségi összefogással.
A szüleid tanárok voltak a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban. Ez milyen elvárásokat jelentett?
Ez nagyon izgalmas volt, mert édesanyám 9-12-ben végig tanította a mateket abban az osztályból, én is mind diák bent ott voltam, és ez egy olyan, itt megszűnt a szülő-gyerek kapcsolat, itt diák-tanár kapcsolat volt a matekórákon, tehát én is pont úgy bekaptam a 4-es, ha nem tanultam. Mondjuk a jó vegyeket lehet, hogy kicsit illetve nehezebben kaptam, de egy nagyon, azt mondom, egy teljesen ilyen korrekt diáktanár viszony volt, és otthon az otthoni élet volt, iskolában az iskolai élet volt. Édesapám nem tanított magyarból, más magyar tanáraim voltak, de nagyon sokan szerettek engem megkeresni az iskolában, megkérdezni, hogy nem eláttad véletlenül, hogy a rögtönzésünket javították-e otthon, vagy éppenséggel van-e hír arról, hogy vajon mi lesz nálunk, és akkor én információkat nem nagyon adtam ki, hanem esetleg annyit, hogy igen, lehet, hogy lesz rögtönzés, kiosztás, mert édesanyámék vagy édesapám otthon javítgatta a dolgokat, de hogy mit, azt nem tudom.
Mennyire hitték el az elején az osztálytársak, hogy nincs pozitív kivételezés, ugye mégis szülő-gyerek kapcsolat az fennállt?
Hát látták, tehát édesanyám egy olyan tanárnő volt, aki anélkül, hogy különösebben fegyelmet vagy egy rendszer kellett felépítse matekórán, az sugallta magától, és mindenki nagyon-nagyon nagy élvezettel, akik a mateket szerették, és akik nem szerették, azok áhítattal szerették volna megtanulni, és nem volt olyan, hogy érezzék, tehát tudták, hogy itt teljes rendben zajlik minden óra, és senkivel sincs semmiféle kivételezés, és legyen ez akár a kedves tanárnő fia, tehát ez egyértelmű volt, tehát nem is tételezte fel senki, hogy itt bármilyen pozitív vagy negatív hatás érne bárki, tehát tudásának megfelelően kapta meg a jegyét, és meg volt édesanyámnak az a tílus, hogy egyszerre tudott foglalkoztatni egy teljes osztályt, tehát legalább haton a táblánál, a pacsorokban külön-külön feladatokkal, és így párhuzamosan ment a munka, és mindenki dolgozott, és örvendett, hogyha meg tud oldani az adott órán azokat a feladatokat, amelyek éppen soron volt.
A Bolyai után Kolozsváron a Műszaki Egyetemen folytattad a tanulmányaidat. Miért pont ezt a pályát nézted ki magadnak?
Hát én, mint vérbeli vásárhelyiként, annak idején végig kellett gondolni az ember, hogy mi szeretne lenni. Hogyha tanári pályát választott, akkor semmi esélye se volt hazajutni vásárhelyre. Hogyha olyan orvosi, amit mondjuk nem is szerettem volna lenni, szintén semmi esély nem volt. Én nagyon szerettem volna visszakerülni vásárhelyi egyetemi tanulmányom elvégzése után, és ez a műszaki végzettség jelentette. Vonzottam a műszaki pályára, igazából az autókhoz vonzottam volna nagyon, de az megint egy olyan pályafutás lett volna, hogy a Kárpátokon túli autógyártásba lehetett volna elhelyezkedni, úgyhogy inkább maradtam egy ilyen általános gépészmérnöki szaknak a egyetemi tanulmányának az elvégzésében, és ebben lévén vásárhelyi iparvállalatok lehetőségekben gondolkodtam, hogy majd haza fogok jutni egyetemi elvégzése után, és ezt azt tudom mondani, az 5 év Kolozsvár az nagyon izgalmas volt, azért volt nagyon izgalmas, mert egy teljes román egyetemre kerültem egy magyar iskolából, és akkor a szótárral én úgy meg kellett tanulja műszaki nyelvet magyarul és románul párhuzamosan, hogy a mai napig is tudom ezt használni, amely nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és mai nap is az. Ugyanakkor a kolozsvári diák életforma az egy nagyon szép 5 évet jelentett nekem, és úgy, mint magyar diákok, úgy, mint magyar közösségi életet élő magyar diákoknak egy életre meghatározó élmény volt a kolozsvári 5 éven.
Elmondhatjuk akkor, hogy már úgy volt kiválasztva az egyetem, hogy tudtad, hogy vissza akarsz jönni vásárhelyre?
Teljesen egyértelmű volt, mert hát a családban is úgy volt, hogy a testvérem ő jelezte, hogy nem fog visszajönni, és én megjeleztem otthon a kedves szüleinek, hogy én szeretnék hazakerülni, és egyetem elvégzése után a lehetőségek szerint 2 évre rá sikerült is hazakerülnöm Marosvásárhelyre.
Tehát az egyetem után még következett 2 év.
Két évet, ami, tehát 3 év volt egy kötelező ilyen lehúzandó kör, ami az egyetemi elvégzés után volt. Nekem 2 év után sikerült egy ilyen átmeneti állapotba majdnem Vásárhelyre kerülni. 1 évet Segesvárra jártam ki, a Frotkomplex Segesvári fiókvállalatához, és utána majd, most már el is mondtam, utána a Frotkomplexbe kerültem rá egyetemi elvégzés után 3 évre.
Milyen érzés volt visszakerülni végleg vásárhelyre?
Nagyon, nagyon jó érzés volt, tehát én nekem a lokál patriotizmusommal nagyon magas fokon működött gyerekkoromban és diákkoromban is, és a mai napig is ez azon a felfokozott hőfokon maradt, és ez azt jelentette, hogy egy elégtétel volt hazakerülni, és mindent megtettem, hogy itthon minél jobban tudjam kamatoztatni azt a tudást, amit az egyetemen megtanultam, és ugyanakkor az élet át a lehetőségekkel úgy élni, hogy itthon tudjak maradni.
Volt neked politikai szakemberi pályafutásod is, vagy van ez az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácson belül? Milyen út vezetett a mérnökségtől ideig?
Politikai pályafutáson az érdekes volt, hogy jeleztem, hogy hát én a Front Complexbe kerültem, és ott végeztem a dolgomat, attól függ, hogy mikor éppen, milyen részlegen, mit kellett nekem tennem, tehát voltak ottan komoly vezetői beosztásaim, pozícióim is az évek során. Többek között ki tudok emelni 2-t, azaz 3-at is nagyon röviden, egyszer közel 3 évet a csomagolóüveggyárnak a vezetésével foglalkoztam, 5 évet vállalatképviselettel, és 3 évet díszüveg gyárvezetésével többek között, és látták a ismeretségi köröm, hogy én ott, hát azt tudom mondani, hogy egy nagyon jól beilleszkedett magyar ember vagyok abban a vállalatban, és amikor 2000-ben voltak a tulajdonképpeni marosvásárhelyi önkormányzati képviselőknek a kiválasztásai, valaki, egy volt iskolás társam azt kérdezte tőlem, hogy javasolhat-e engem, hogy RMDS színeiben én városi tanácsos legyek. Mondtam, hogy hát én soha nem foglalkoztam politikával, hát mondtam, hogyha te ezt így gondolod, hát javasoljál. És szumma szumárom javasolt, aztán voltak bemutatkozó megbeszélések, és lényeg az, hogy 2000-től 2008-ig 8 évet voltam a Marosvásárhelyi tanácsban, RMDS színekben, mint városi tanácsos. 2008 után én nem voltam az az ember, aki úgy képzelte, hogy ha egyszer oda bekerült, akkor ott kell maradni, amíg megöregszik. Tehát az élet, ahogy hozta, úgy hozta, jöttek mások, én nem mentem tovább, és 2013-ban tulajdonképpen megint egy olyan sorsfordulás következett, hogy a honosítási iroda, Marosvásárhelyi Demokrácia Központ vezetését vettem át, és ez azt jelentette, hogy Erdély Magyar Nemzeti Tanács keretében működő Demokrácia Központ vezetésével kezdtem foglalkozni, így lettem az Erdély Magyar Nemzeti Tanácsnak a tagja, és közösségszervezésben mai napig is nagyon sok szép emlék fűz ehhez a munkakörömhöz, és azt tudom mondani, hogy teljesen most amit ez a munkakör jelentett, az főképpen a közösségi munkára koncentrált, és politikai vonat már nekem nem volt semmiféle szerepem.
Térjünk vissza egy kicsit akkor a Bolyaihoz. Hogy jött be az öreg diákos szál az életedbe?
Az öreg diákos közösségi munkám az úgy történt, hogy Kis Jóska tanár úr, aki engem tanított is az iskolába, és tudta azt, hogy én nagyon vonzódok az iskolához, nagyon szeretem az iskolát. 2000 őszi baráti köri választások előtt felhívott telefonon, szeretne velem találkozni, elmentem beszélgetni, és azt mondta nekem, hogy Attila, én nagyon szeretném, hogyha az öreg diákok baráti körébe te szerepet vállalnál, és arra kérnélek, hogy gyere el, amikor lesz a tisztúító közgyűlésünk valamikor ősz szeptember folyamán. Én mondtam, tanár úr, hát természetesen eljövök, hát miért ne jönnék el, és akkor az a meglepetés ért engem, hogy ő javasolt engem az elnöki tisztségben, és ezt a ott jelenlévő közgyűlés el is fogadta, tehát ilyen hirtelen 2000 év végén a öreg diákok baráti körének az elnökévé választottak, és akkor én ezt nagyon komolyan vettem, a mai napig is komolyan veszem, mert ha azt mondom, hogy 2000-től most 2019 van, akkor azóta én a baráti körnek vagyok az elnöke, és egy nagyon tartalmas, és egy nagyon izgalmas, és egy nagyon komoly munka áll mögöttünk az elmúlt közel 2 évtizedben. Lehetőségem nyílt, még jobban, ahogy jeleztem, iskola közelbe maradni. Nagyon sokrétű tevékenységünk volt, van, és próbálkozunk ezt fenntartani a jövőben is, és ez azt jelentette, hogy szívvel, lélekkel én tettem a dolgomat, és ahogy jeleztette, hogy igen, a Marosvásárhelyi Világtalálkozójának főszervezője, tehát ez tulajdonképpen a református kollégium Bolyai Farkas Liceum öregdiákok baráti körének a világtalálkozójának a szervezésében vettem részt több mint 5-ben, és akkor annak a mintájára alakult ki, amikor elindult a Marosvásárhelyi forgatag, hogy ezt a célirányos iskolai világtalálkozót tulajdonképpen próbáljuk megvalósítani Marosvásárhelyi szinten is, és akkor ez innen indult el tulajdonképpen ez a gondolatiság és ez a kivitelezés is, amely a Marosvásárhelyi világtalálkozó, most már a 7. alkalomon is túl vagyunk, és ebben a református kollégium Bolyai Farkas, viszont öregdiákok baráti körének a jogi formáció, generációja a főszervező.
Milyen érzés volt egyből elnökként bekerülni az öreg diákok baráti körébe?
Hatalmas kihívást jelentett, mert a baráti körben sikerült olyan korosztályokat megismerjek, akik különböző években érettségiztek, tehát egy nagyon-nagyon széles skálán sikerült olyan csodálatos emberekkel találkoznom, akik elmesélhették azt, hogy mit jelentett, amikor ötös számú fiúliceumban végeztek, és nem lehetett kimondani, hogy az egy református kollégium. Olyanokkal kerültem kapcsolatba, aki református kollégiumban végeztek, olyanokkal, akik aztán a bolyaisok voltak, meg hát most hirtelen Keresztes Gyula bácsi jut eszembe, aki akkor egy a 87-8 éves volt, mondta Attila, nyugodtan tegezzük egymást, mert mi egy csapattársak vagyunk, és nagyon sok izgalmas dolgot tudtam meg, és ez egy nagyon nagy kihívás jelentett, hogy igen, a különböző generációknak megfelelni, programokat biztosítani, lehetőséget arra, hogy mindenkinek a szája íze szerint legyen arra alkalma, hogy elmesélhesse különböző élményeit. Volt, ahogy jeleztem, több világtalálkozónk is, és éves programtervezetünkben nagyon sok mindent próbáltunk és valósítottunk meg, terveztünk és valósítottunk meg, mondjam így konkrétan az elmúlt közel 20 esztendőben. Sajnos nagy öregjeink egyre kevesebben vannak, de nagyon nagy elégtétel számomra, hogy megismerhettem őket, és a közelükbe dolgozhattam. Nekem nagy kihívás a mai napig is, és mindent próbálok megtenni, hogy a fiatalságot egy kicsit a vonzás körébe tereljem ennek a munkának, mert az élet megy előre, és kell nekünk fiatalítani.
Akkor beszéljünk a világtalálkozóról is egy kicsit részletesebben. Hogyan született meg ennek az ötlete?
Te úgy, ahogy jelezted a műsor elején, tehát nekünk a nevünk, ez a Református Kollégium Bolyai Farkas Liceum Öregdiákok Baráti Köre, ez egy olyan név, amely próbálja magába foglalni minden idők diákságát, volt diákságát, és akkor ennek keretében gondoltuk azt, hát a 2000 óta, 2000 előtt 1993-ban és 97-ben volt két világtalálkozó, ilyen célirányosabb, inkább idősebb generációkhoz szóló világtalálkozó, és ennek a mintájára majd 2002-től kezdve, tehát 4 évenként, tehát az iskola fennállás kerek évfordulóihoz kötődve szervezzük meg ezeket a öregdiák világtalálkozókat, amelynek az a lényege, hogy próbáljuk megszólítani a legfiatalabb nemzedéktől, az épp azelőtt való évben elbalagott öregdiáktól kezdve visszamenőleg azokat, akik akár 65 éve, akár 70 éve végeztek, 65 éves érettségi találkozón még voltam, 70 évesen nem, de nagyon izgalmas volt, jelzem zárójelbe, és ez azt jelentette, hogy ez az öreg diák világtalálkozónak az a lényege, hogy mindenki erőt meríthessen az iskolából, az iskolai életből, az iskolai emlékekből, a találkozásokból, lehetőség nyíljon arra, hogy ami nekem megadatott, hogy igen, egy 20 éve végzett öreg diák találkoztasson egy 40 éve végzett öreg diákkal, mert vannak kapcsolódási felületek, a közös otthon az az iskola tulajdonképpen, és akkor itt mindig bejönnek ezekbe a visszaemlékezésekbe, ahogy tanárok, hogy voltak, érdekességek, emlékek, pozitív emlékek, negatív emlékek, kinek mi, mikor mi jut eszébe, mi az, ami fontosnak tart megosztani, és ez tulajdonképpen, ami nekünk erőt adott, hogy erre építettük rá a világtalálkozókat, és ehhez rendeltünk programokat, beszélgetéseket, kerekasztal értekezeteket, művészi programokat, kulturális programokat, és ez egy 3 napos rendezvény volt már 2002-től kezdve rendszeresen, és ez a 3 napos rendezvény tulajdonképpen próbálta mindazt a erőt, lehetőséget megadni mindenkinek, aki eljön, hogy pozitív gondolkodással, ne siránkozással tekintsen a jövőbe, és élje életét úgy, ahogy azt a legjobban látja.
Itt a műsorban elég sok területet felsoroltunk, ahol dolgozol, dolgoztál. Én mégis megkérdem, habár sejtem, hogy melyik az igazán szívügyed ezen területek közül?
Tehát én bárhol dolgoztam, nekem egy feladatom volt, tehát kihívásnak tekintettem, és meg akartam felelni. Tehát amit nem tudtam rendesen elvégezni, azt fel se vállaltam. És tehát én most mondom, akár a protkomplexes életemben, amikor díszüveggyárvezető voltam, az egyik életem legnagyobb kihívása volt, és közel 300 ember kellett nekem napi szinten vezetni, és el tudtam végezni mindent úgy, hogy a mai napig is bármikor találkozunk bármely volt kollégámmal, bármely volt üveggyári alkalmazottal, széles mosolyal köszöntjük egymást, mert megbecsültük egymást, és egy nagyon des viszonyban mindenki tulajdonképpen a helyzethez képes azonosulva végezte a dolgát, ez visszaköszön sok-sok év után is, de a szívem csücske tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a 2000-ben elvállalt közösségi munkának a továbbfejlesztése, tehát nagyon nagy szeretettel és alázattal és szervezési készséggel állok neki minden egyes tevékenységünk megszervezéséhez. Ez a mostani életemben, ez a Marosvásárhelyiek világtalálkozójának a megszervezése, mert egy nagyon nagy kihívás az, hogy mondjunk hangzatosan azt, hogy Marosvásárhelyek világtalálkozója, de tudjunk megszólítani távolba szakadt marosvásárhelyeket, akik tényleg hazajönnek, akik érzik azt, hogy a hívó szó rájuk vonatkozik, és ennek a menedzsmentje, ennek a megszervezése, az ehhez való programoknak az összeállítása hatalmas fejtörés, hatalmas nagy kihívás, és ez csak egy nagyon komoly és alázattal végezhető munkával lehet megvalósítani, és nem én, hanem egy csapat, tehát egy közös csapattal, közösen dolgozunk, fiatalokkal, 30 év alatti fiatalokkal, és akik ennek a csapatnak a részei, azoknak tudom, hogy egy életre szóló élményt tudunk minden évben, minden megszervezett világtalálkozó után biztosítani.
Hogyan képzeled el a pályádat 10-20 év múlva?
Én nagyon szeretném azt, hogy az elkövetkezendő periódusban megtalálni azt a generációt, azokat az embereket, akik a baráti köri munkát tovább tudják vinni, és én igazából csak egy ilyen tanácsadói szerepkörre törekszem, tehát nekem az a tervem, hogy, és az a kihívás tulajdonképpen, hogy hogy kell úgy éltetni ma ezt a munkánkat, közösségi munkánkat, hogy mindig legyen utánpótlás, és mindig tudjunk a marosvásárhelyi magyar közösségnek és a boltbolyaisok nagy közösségének egy utat mutatni ezekkel a közösségi munkákkal.
Circling through the same places where you think you don't belong. Ooh, stop your mind off and focus on the long way to your peace. 'Cause you just want a miracle to reveal. Everything here can appeal to something hard to steal. Ooh, too much time for you to steal. Mainly being in the ruins of your mind, just stay. Where do we come from? Where do we go? Do we even know what we offer? Why do we go? Where do we go? Do we even know what we go for? Why do we go?
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Máterbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most búcsúzom. Az elmúlt percekben Kirs Attilát, mérnököt, a Marosvásárhelyiek világtalálkozójának főszervezőjét, a Bolya és Öregdiákok baráti körének elnökét, valamint a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes hétvégét. Viszont hallásra!